Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Minden keresztény ünnepelje meg Krisztus megváltó kereszthalálának évfordulóját 2033-ban, kérte Leó pápa. A Szentatya a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus képviselőit fogadta június 30-án a Vatikánban. Beszédében arra kért, legyen minden keresztény hiteles tanúságtevő ebben a háborús és megosztottsággal teli időszakban. A Szentatya reményét fejezte ki, hogy minden keresztény együtt ünnepel 2033-ban Krisztus megváltó kereszthalálának 2000. évfordulóján. A megváltás évfordulójának 2033-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete együtt tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak, fejezte ki kérését 14. Leó pápa beszédében. A Fidesz azonnal megtámadta a Tisza kormányt, amiért 400 000 rászoruló gyermeknek adunk 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, fogalmazott a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében két kérdést is feltett. Ti ezt értitek? Irigylik vajon? Előzőleg a Fidesz frakció közleményében arról írt, hogy Magyar Péter a kampány alatt még azt ígérte, hogy 700 000 gyermek fog 100 000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülni. A csütörtöki bejelentés alapján viszont csak 400 000 gyermek számíthat támogatásra. A Fidesz közleményében hozzátette, Magyar Péter hazudott a folyósítás ütemezése tekintetében is, hiszen a támogatásra jogosult családok nem a teljes összeget, hanem csak annak a felét fogják megkapni augusztusban. Mindezek mellett a Fidesz aggályosnak tartja, hogy a jogosultak köre nem átlátható. Aláírták a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Így új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Budafoki út között, a Műegyetem rakparton keresztül, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Ez lesz az első olyan közlekedésfejlesztési projekt, amely a felszabadított és hazahozott Európai Uniós forrásoknak köszönhetően indulhat el. A beruházás teljesen elő van készítve, mondta. Felidézte, a tervezés évekkel ezelőtt kezdődött, de Lázár János minisztersége alatt leállt a projekt. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és a legfontosabb erőforrása. Ezért a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter egy szakmai konferencián Budapesten. A miniszter kiemelte, fontos előrelépésnek tartja, hogy az új kormányban önálló tudományos és technológiai minisztérium jött létre, ami azt jelenti, hogy a kabinet stratégiai területként tekint a tudományra, az innovációra és a technológiai fejlesztésekre. Magyarország hosszú távú versenyképességét nem az olcsó munkaerőre épülő gazdasági modell biztosítja, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Az elmúlt évtizedekben kialakított ipari szerkezet elsősorban az összeszerelőiparra épült. Magyarország nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, ezért a tudásra és az emberi kreativitásra kell alapoznia jövőbeni fejlődését, mondta. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és visszaszerezni önbecsülésüket, ami csorbát szenvedett az előző években, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának diplomaosztó ünnepségén a Ludovika arénában. A miniszter a végzős hallgatók előtt hangsúlyozta, A feladat, amire vállalkoznak, nem egy egyszerű munka, hanem szolgálat. Ez az egyik, ha nem a legnemesebb hivatás és szolgálat, a magyar emberek szolgálata, fogalmazott. Ez nem egy KFT vagy egy profitorientált cég, hiába gondolták azt korábban, jegyezte meg. Ruszin Szendi Romulus azt kérte a végzős hallgatóktól, hogy ezt soha ne felejtsék el, akkor sem, amikor harmadik hete kint vannak az erdőben, amikor hőhullám vagy árvíz idején kell segíteni, vagy amikor külföldön teljesítenek szolgálatot. Végül az időjárásról. Derül, csapadékmentes idő várható. Az északi szél veszít erejéből, csak néhol lehetnek élénk lökések. Hajnalra általában 12 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hűvösebb, még nagyobb városokban, illetve vízpartok mentén pár fokkal melegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 30 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom kettől vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember július 5-ei száma, a tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Welles benekérsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Arany miséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Orvos Tóth Noémi Örökölt sors című művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt mikrofonunknál. A mai adásunkban úgynevezett lelki zsilipeket nyitunk meg. Ez egy olyan könyv, ami azt gondolom, hogy minden korosztálynak szólhat, és nem késő soha, hogyha ezekről a dolgokról beszélgetünk, amit ebben a könyvben leírt a szerző, aki alapvetően nem is egy írónő. Most már kellően felcsigáztam szerintem a hallgatókat, hogy eláruld, Márti, hogy milyen könyvet hoztál a mai alkalommal.
Orvos Tóth Noéminek az Örökölt sor című kötetét hoztam, ennek az alcíme Családi sebek és a gyógyulás útjai. Szerintem nagyon fontos az alcímet is ilyenkor kiemelni, hogy ne legyen félreértés vagy áthallás ebből az egészből, és ahogy mondtad is, ő nem egy klasszikus író, hiszen ő egy klinikai szakpszichológus. Bár én azt tapasztaltam az utóbbi években, hogy azért egyre több klinikai szakpszichológus ír különféle témákban könyvet, ismeretterjesztő formában, ami ugye azért is fontos, hiszen a pszichológia tudomány, vagy bármely más társadalomtudományi terület, azért nagyon sokszor nagyon sok elvont szakfogalmakkal dolgozik, nagyon sok adat halmazzal, és azért manapság egyre több olyan pszichológus van, aki felismerte azt, hogy a pszichológia egy nagyon népszerű tudomány terület, nagyon sokan szeretnének pszichológusok lenni, ha ez csak komolytalan szándékként fogalmazódik meg valakiben, akkor is nagyon sok embert érdekel. Én azt gondolom, meg ahogy így az ismerőseim körében, hogyha így átgondolom, akkor egyre több embert érdekel, és kifejezetten van piaci igény arra, hogy minél több ilyen témájuk könyv jelenjen meg a boltok polcain, és talán nem árulunk el azzal nagy titkot, hogy ez a könyv 2018-ban jelent meg először, és hosszú időn keresztül a könyvsikerlistáknak az élén volt. Tehát, hogy most visszagondolok arra, hogy az egyik nagy könyvesboltnak rendszeresen, vagy heteken, akár hónapokon keresztül is így a legnépszerűbb 10-es könyvlistáján ott volt. Nyilván ennek oka van, hogy miért. Egy az, hogy ugye a pszichológia, mint ahogy említettem, is egy nagyon népszerű dolog manapság. Másrészt meg ugye a könyvnek a témája is kapcsolható más olyan dolgokhoz is, amelyek szintén nagyon népszerűek manapság.
Igen, csatlakoznék hozzád, mosolyogva hallgattam, ahogy meséltél, így bevezetőként, hogy vajon mennyire népszerű ez a tudományág. Hát valóban egy olyan dologról beszélünk, ami rólunk szól, emberekről, ami a lélekről szól, ami a mindennapi életünket befolyásolja, hogy mi mennyire vagyunk jól. És most már akár az idősebb generáció is, de a fiatalabb generáció pedig nagyon is figyel arra, hogy valóban megpróbáljon jól lenni, és úgy megélni a mindennapjait, a munkában és a magánéletben is, hogy elégedett és kiegyensúlyozott legyen. Ehhez viszont szerintem elengedhetetlen, és ezt szerintem az írónő is, a pszichológus hölgy is így gondolja, hogy egy picit feltérképezzük, hogy mi egyrészt honnan jövünk, miből jövünk, mit cipelünk, mi az, amit érdemes letenni, vagy egyáltalán csak átlátni, hogy én mit miért teszek. És még visszatérve egy gondolatra itt a pszichológia kapcsán, hogy te is előszeretettel hoztál már a hallgatóknak akár Bagdi Emőke, Pál Feri atya írásaiból egy ilyen lélekbombon-szerű könyvet, ahol pont az volt a lényeg, hogy sok író, sok ezen a szakterületen dolgozó szakember gondolatai, írásai megjelentek egy könyvben, és azt ajánlottuk például utóbbi időben az olvasókhoz. Most viszont kifejezetten egy könyvről van szó, tényleg nagyon népszerű könyv, szerintem nincs is olyan hallgató, aki ne hallott már róla, vagy ne látta volna a könyvesboltok polcain. Hogyan indult, hogy egyáltalán megírja ezt az Orvos Tóth Noémi, vagy miért látta a szükségességét, miről szól maga a könyv?
Én azt gondolom, ugye a hallgatók közül valószínűleg nagyon sokan tudják, hogy történész vagyok és leveltárban dolgozom, hogy az utóbbi időben, főleg az utóbbi 10 évben nagyon népszerűvé vált a családfakutatás. Ugye nyilván a családfakutatásban ugye az általános dolog az, hogy egy ilyen klasszikus családfát az ember felépít, és ugye nagyon sokan éveket belefektetnek ebbe, rengeteg időt, rengeteg energiát, pénzt, szabadidőt, különféle lehetőségeket kihasználnak arra, hogy felépítsék ezt az ősfát, és amikor ez egyszer úgy elkészül, vagy akár közben is az embereket elkezdi érdekelni, hogy jó, ez egy adathalmaz, jó, hogy tudjuk, hogy
nem de tudom, vajon mi van az adatok mögött?
Nagyszülők, dédszülők, ükszülők ekkor éltek, ott van egy név, egy adat, akár házasságkötés, vagy gyerekhalandóság, de mivel lehetne ezt megtölteni adattartalom, hogy ne csak egy adathalmaz legyen, hanem tartalommal, tehát hogy élettel szeretnék megtölteni a családfákat. Én úgy látom, akár így a munkám során is, meg egyébként így ahogy követtem az ezzel kapcsolatos trendeket, már manapság lehet azt mondani, hogy trendek vannak a családfogutatásban, hogy például egyre népszerűbb az, hogy családkönyveket szeretnének írni az emberek, és sokakban felmerül az a kérdés, hogy a közösségi média felületeken, hogy mivel töltitek ti fel a családi könyveteket, hogy ne csak egy ilyen adathalmaz legyen, hanem a család többi tagjának is egy befogadható, élményszerű valamit tudjanak készíteni, és többször megtapasztaltam már azt is, mondjuk lehet, hogy van egy illető, aki nagyon lelkes a családfakultatásban, és nagyon sok energiát, pénzt belefektetett, és amikor a családtagoknak meg szerette volna mutatni, arra döbbent rá, hogy igazából senkit nem érdekel rajta kívül. És én úgy látom, hogy főleg akkor van nagy népszerűség az ilyen családtörténetek iránt a nagyobb, tágabb családokon belül, hogyha nem csak ilyen adathalmazok vannak, hanem megjelennek olyan információk, hogy kiderülnek olyan dolgok, amiket nem tudtak a rokonság sem, meg így a többi családtag sem a felmenőkről. Akár mondjuk, hogy mivel foglalkozott, vagy valami trauma érte. Sokszor döbbenetes szokott lenni az, hogy az egyes generációkban hány halva születés volt, hány gyerek halandóság, csecsemő halandóság, stb. És szerintem többek között emiatt is elkezdtek így az emberek ezzel foglalkozni, és az utóbbi időben az egyetemi képzésekben is, és a pszichológia tudományon belül is kialakult egy olyan érdeklődési kör, amin hogy azt mondják, hogy ez a transgenerációs öröklődések, transgenerációs traumák, öröklési sémák, és ugye mivel te is említetted, hogy azért manapság az emberek nagyon, vagy sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy milyen az életminőségük, hogyan élünk, vagy akár kik vagyunk, hiszen azért nagyon sokszor a személyiségfejlődés is a középpontban van, és ugye ahhoz, hogy mondjuk a személyiségünk tudjon fejlődni, az ugye tisztában kell lenni önmagunkkal. Ugye nyilván ez is manapság egy nagyon népszerű dolog, hogy mindenki ismerje meg önmagát, fel kell térképezni így saját magát, stb. És ugye sokszor a pszichológusok rádöbbentek arra, hogy ez nem mindig csak az én szintemen zajlik, hanem lehet, hogy olyan családi sebek, vagy akár olyan családi sebek, amelyek közvetlenül engem nem is érintenek, mégis hatással vannak az életemre, és erre egy egész tudomány ág már így ráfókuszált, nem csak Magyarországon, hanem a világ más országaiban is, akár Amerikában is, nem feltétlenül csak a holokauszthoz kötődően, hanem más egyéb traumák kapcsán, de amennyire én így ismerem ezt a területet, én úgy láttam, hogy ez a transgenerációs átöröklődés téma, ez inkább először az ilyen háborús utóhatásokban, azt mondanám, hogy a traumák nyomon követésében jelent meg, és szerintem már korábban nem feltétlenül ilyen tudományos ismeretterjesztő témákban, hanem akár regények kapcsán is azért, mert azért már több olyan klasszikus íróról is beszéltünk, aki komoly mély lélektani regényeket írt, ahol az ember és a személyiség fejlődések vannak a középpontban, hogy a trauma az nagyon sokszor már korábban is előkerült, akár 50-100 évvel ezelőtt is, tehát hogy igazából ez sem egy új keletű dolog. Én azt mondanám, hogy ma élünk egy olyan korban, amikor ezt megfogalmazták, van, aki ezt kiemelte, és utána azt mások is átvették, és mások is, köztük Orvostót Noémi is elkezdett ezzel foglalkozni, hiszen ő már az egyetemi kutatásai során is a téma iránt érdeklődött, tehát a könyv mögött hosszú évek kutató tapasztalata van, és hogyha valaki megnézi az ő életrajzát, van pár olyan könyve, ami ez a ismeretterjesztő kategóriában jelent meg, de mellett, hiszen klinikai szakpszichológus, neki tudományos jellegű munkái is vannak, ami azért sokkal nehezebben befogadható, sokkal adatgazdagabb írás, de ugye nyilván azt a tudomány területnek írja, ez pedig a köznek, tehát hogy a hétköznapi laikus olvasó számára is közérthető, befogadható legyen ez a szöveg, és én azt gondolom, hogy ezt sikerült is neki megvalósítani, hiszen hogyha megnézzük, hogy miért is olyan népszerű egy könyv, ugye sokszor lehet, hogy nagyon jó a reklám, nagyon jó a marketing körülötte, viszont hogyha nem lenne fogyasztható, és nem lennének jók róla az egyéni vélemények, az egyéni pozitív kritikák, akkor bármennyire is jó marketinget tesz mellé egy kiadó, akkor sem lehetne ilyen népszerű. Tehát ehhez ugye kell az is, hogy a hétköznapi ember, a hétköznapi olvasó is nagyon pozitívan nyilatkozik róla.
Mi sem mutatja jobban azt, hogy valóban népszerű, hiánypótló, jó könyv, hogy több nyelvre le is fordították, és erre maga a pszichológusnő is nagyon büszke, természetesen joggal. Önmaga mondja azt, hogy megfigyelhető a mai társadalomban, hogy a 20. században nagyon sok fel nem dolgozott trauma van. Ez lehet akár kollektív, mint amit te már említettél háború kapcsán, hiszen azért zivataros évszázadról beszélhetünk, illetve vannak fizikai és ezzel együtt már összefonódva érzelmi traumák is, mint például akár, hogy teljesen alap volt, hogy a nevelésben benne van a verés, és vannak olyan dolgok, mint az elhanyagolás, akár a szülő-gyerek kapcsolatban, akár párkapcsolatban, illetve akár mondjuk szexuális traumák. Tehát önmaga sorolja fel azt, hogy ezekről beszélni kell, hogy ezek azért jelen vannak, ott vannak, és nem mehetünk el fölötte csak úgy, hogy hát ez nincs jelen az életünkben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen, tehát igény az van rá, volt rá, hogy legyen egy ilyen, de akkor, ha már itt vagyunk az adásunk közepén, és olyan sokszor említettük ezeket a szavakat, mi dobálózunk vele, de azért érdemes lefixálni, hogy most mi mit jelent, és ezt a pszichológus nő is megteszi rögtön a könyv elején is, hogy különbség van a között, hogy trauma, meg hogy velem valami rossz történt, mert nem tudom, én kaptam egy egyest az iskolában, vagy mert nem tudom, szurkálódott a munkatársam velem. Óriási különbségek vannak fogalmak között. És ami nagyon megfigyelhető jelenség, hogy nagyon könnyen dobálózunk ezzel a szóval, hogy trauma.
Igen, manapság nagyon népszerű azt mondani, hogy traumatizált. Szerintem sokkal többször használjuk ezt a szót, mint amennyiszer ténylegesen kellene. Én ugye kutatásom során is egyébként foglalkozom traumákkal, és akkor is rádöbbentem arra, hogy sokkal több embert érint az átöröklődött trauma, mint ahogy gondolnánk, hiszen ahogy ugye említettem, és akár csak a II. Világháború borzalmai, vagy a holokauszt hatása, vagy akár az azt követő szovjetizálás, kényszer kollektivizálás hatása, de akár még az 1956-os forradalmi szabadságharcot is ki lehetne emelni, de még ezeket leszámítva kevésbé nagy traumáknak számító, akár az 1945 és 90 közötti időszakban is rengeteg embert értek olyan traumák, amelyek átöröklődhetnek, vagy akár mondjuk valaki beszélget a szüleivel, nagyszüleivel, és még lehet, hogy a szülőket direkt módon nem érintette a mondjuk a háború, viszont gyerekkorukban rengeteget hallottak erről, és akkor tudatalattiában az embernek akkor is benne van, még hogyha őt nem is érintette, és több helyen is egyébként a könyvben az egy nagyon jó és sokkal könnyedebbé, befogadhatóbbá teszi az, hogy rengeteg példát hoz. Egyébként ahogy a pszichológiában, meg a társadalomtudományokban egyébként is jellemző az, hogy a kísérletekben is ugye mindig példák alapján mutatják be az elméletet. Itt kifejezetten nagy szerepe van ennek, és bár hogyha csak mondjuk valaki átgondolja az életét, ugye sokkal több embert, még hogyha személyesen traumák nem is értek, sokkal több embert érint a felmenői által valami trauma, mint amennyire gondoljuk. Kiemeltem egy részt, ami amúgy nagyon fontos, és a szerző is többször hangsúlyozza, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy minden szülő gyerekként kezdte az életét. Hogy amikor elégedetlenek vagyunk a szüleinkkel, mert úgy érezzük, hogy gyerekkorunkban nem jól bántak velünk, nem kaptunk olyan törődést, odafigyelést, mint amire szükségünk lett volna. Túlságosan merevek, vagy követelőzőek voltak. Ne feledjük, ők is csak a kapott szeretet mintákból tudtak építkezni. Szerintem ez egy nagyon fontos mondat, mert így a könyv során többször is kihangsúlyoz azt a szerző, hogy ugye itt a könyv témája ez a átöröklődött traumák, családi minták, stb. De hogy nem lehet mindenért másokat okolni, tehát hogy azért az ember ne essen át a ló túloldalára, hogy mondjuk az én hibáimért, vagy az én személyiségi hibáimért mindenért mások lennének a hibásak, meg hogy nem lehet azt mondani, hogy hát én mondjuk azért vagyok olyan, amilyen, mert hogy a szüleim ilyenek voltak, mert hogy ez fontos dolog, hogy ezt ők is kapták, tehát hogy ők sem így születtek, hanem ők is gyerekként, ugyanolyan gyerekként, mint ahogy mi voltunk, ők is úgy kezdték az életüket.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat Orvos Tóth Noémi Örökölt sors című művéről. Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk.
Kicsit beszéljünk a könyvnek a struktúrájáról, hogy 5 nagy fejezetre van bontva, és szerintem nagyon fel van építve, hogy ugye a könyv elkezdi ott az a címe, hogy ahogy elkezdődött, hogy lényegében így bevezeti a témát, illetve a családon belüli helyeket, nem tudom, akár a testvér sorrendet, az ikerséggel is foglalkozik, vagy a úgymond helyettesítő gyerekekkel, mert azért mai világunkban ez egyre ritkább, de azért ugye régen, mint ahogy utaltam is rá, hogy családfakutatáskor az emberek rádöbbennek arra, hogy mondjuk egy 10-12 gyerekes családból lehet, hogy csak 2-3-an nőttek fel, és ugye ott is voltak az úgymond helyettesítő gyerekek ilyen formában is, hogy például nagyon érdekes azt megvizsgálni, hogy melyek azok a területek, ahol mondjuk megszületett egy gyerek, meghalt, és utána a következő azonos nemű gyerek azt a nevet kapta.
Igen.
Ugye vannak olyan családok, ahol mondjuk lehet, hogy 3 Ferenc is született, mert hogy 2 Ferenc meghalt, viszont vannak olyan családok is, egy teljesen más minta, ahol az a név annak a gyereknek a neve volt, ezért nem fogják még egyszer azt a nevet adni, még akkor sem, hogyha mondjuk az anyának vagy az apának neve, ugye régen nagyon gyakori volt, hogy az első gyerek az azonos nemű szülőjének a keresztnevét kapta.
Ma már ez, én azt gondolom, hogy sokkal gyakoribb, tehát hogyha esetleg elmegy egy gyerek, vagy kicsi korban meghal, akkor utána általában nem szokták ugyanazt a nevet.
A könyv második része az a trauma fejezet címet kapta. Ahogy ugye említetted is, hogy ő definiálja, hogy mi az, hogy trauma, és milyen különbségek vannak a tényleges traumák és a traumának vélt sérelmeink között. És egyébként még az is egy fontos dolog, hogy hát ezt most a második fejezetnél mondom, hogy minden fejezetnek, minden alecsének a végén vannak ilyen kérdések. Tehát, hogyha azt az ember úgy átgondolja, végigcsinálja, vagy esetleg megkérdezi a családtagjait, akkor is nagyon sok mindent meg lehet tudni önmagunkról is, illetve a családról, a családi mintákról, és sokszor olyan beszélgetéseket lehet kezdeményezni így, amelyeket mondjuk lehet, hogy még soha nem beszéltünk ezzel, így erről családtagjainkkal. És ugye ehhez kapcsolódik a harmadik fejezet, a családi titok, ahol szintén olyan nagyon jó kérdéseket tesz fel, melyek kapcsán lehet, hogy olyan titkok is előkerülnek, amelyek mondjuk a szüleink számára olyan természetesek, és lehet, hogy sose gondolták azt, hogy ezt el kellene mondani. Mert egyébként azért is jók az ilyen beszélgetések, hogyha egy családban, akár tágabb szűk családban felteszünk ilyen kérdéseket, mert nagyon jó beszélgetés indítók lehetnek, és akár lehet, hogy a szüleinknek, nagyszüleinknek is ez egy ilyen, nekik is egy megkönnyebbülés fog ez jelenteni, hogy kimondanak, kibeszélnek magukból olyan dolgokat, amelyekről még lehet, hogy sosem beszéltek, vagy azért, mert hogy ez tabunak számított, vagy azért, mert egy olyan világban szocializálódtak, ahol bizonyos dolgokról nem volt szabad beszélni, vagy nem illett róla beszélni. Mert azért az is egy fontos dolog, hogy azért az utóbbi évtizedekben a pszichológia ugye nagyon elterjedt, nagyon népszerűvé vált. Ugye korábban tehát a pszichológia tudomány az azért egy viszonylag új tudományterület. Minél újabb, annál népszerűbb, úgy tudnám ezt megfogalmazni. De hogy akár így a szüleink, nagyszüleink életében azért még nem volt olyan természetes, hogy így mindenki is egy kicsit foglalkozik pszichológiával, mindenkit érdekel, vagy hogy sok embert érdekel, de hogy ma ugye annak köszönhetően, hogy azért világunkban sokkal nagyobb teret nyernek a különféle külföldi trendek, külföldi kutatások, ennek köszönhetően is még népszerűbbé válnak ezek így a mi világunkban, és hogyha a negyedik fejezetet nézzük, aminek az a címe a családi sors formálás, úgy van felépítve, mint ahogy az egész könyv, hogy a kicsitől megy ugye a nagy felé, tehát az énből indulok, és akkor már így a családom, tágabb családom, a saját kis közösségem, ami ugye a nagy tág családra vonatkozik, addig is el lehet jutni, és ugye itt is megkülönböztetni az én születését, a családi határokat és a családtörténeteket, és itt is nagyon jó kérdéseket boncolgat, és nagyon jó kérdéseket ad ilyen, hát feladatnak kvázi, hogy még inkább megismerjük a saját családunknak a elmúlt időszakát, a formálódását, és hogy különféle generációk között milyen különbségek és milyen hasonlóságok voltak, vagy melyek azok a dolgok, amelyek tudatosan tovább öröklődtek, vagy pedig valamely generációban tudatosan figyeltek arra, hogy ez ne öröklődjön tovább. És a végén az ötödik fejezetben pedig az Örökségek nyomában című fejezetet taglalja, amiben a családi tudattalant és a családi kottákat vizsgálja, és itt a családi kottákon belül van egy olyan kiemelt rész, ami kifejezetten nagyon jó, amikor is hát egy ilyen genogram készítésére biztatja az embert. Nem kell megijedni a szótól, ez lényegében azt akarja, amire mondjuk a beszélgetésünk első felében is utaltam, hogy azért manapság a családfakutatásban nagyon népszerűvé vált az, hogy ne csak adatok legyenek, hanem megtöltsük tartalommal, és itt például ugye olyan nagyon sok pontot összegyűjt, hogy miket gyűjtsünk össze, de például mondjuk ilyeneket, hogy a családtagok vezeték, keresztnevei, becenevei, ugye a régi anyakönyvekben nagyon sokszor a ragadványnevek, becenevek is megjelennek, és ugye ez is utal arra, hogy mondjuk kik voltak azok, honnan jöhetett ez a név, akár a foglalkozásra, akár a társadalmi helyzetre, vagyoni helyzetre, stb. Vagy mondjuk milyen fontos egy névváltoztatás a családban, hogy mondjuk milyen okból történik, ez hogyan érintette a családot, hogy mondjuk azért változtatták meg a nevüket, mert valami törvényi kötelezettség volt rá, vagy azért, mert a származást el szeretnék titkolni, vagy azért, mert valami negatív tartalom kapcsolódik ehhez a névhez, vagy esetleg vannak olyanok is, akik valami spirituális, hát manapság azért már ez is egyre népszerűbb, változtatják meg emberek a nevüket, és hogy ez milyen hatással van az ő identitására, a családi identitására. Vagy akár az is egy fontos dolog, hogy mondjuk így a születési időpontok, halálozási időpontok, vagy hogy van egy örökbefogadás a családunkban, akkor arról így mit lehet tudni, akár a betegségekről, balesetekről, stb. És nagyon jó kérdéseket tesz fel, hogy például mondjuk hogyan küzdött meg így a család a különféle nehézségekkel, milyen erőforrásokkal rendelkezik a család, milyen visszatérő problémák vannak a család életében, stb. Tehát, hogyha ezt valaki úgy szépen kézbe veszi ezt a könyvet, elolvas, és tényleg így a fejezetek végén akár lehet kis részletekben is olvasni, és akkor tényleg minden fejezet után akár egy ilyen családi beszélgetést is lehet ezzel kapcsolatban végezni, talán akkor lehet leginkább megismerni az embernek a családját, és akkor sokszor rádöbbenhetnek arra így a beszélgetés során az emberek, hogy mennyi mindent nem tudunk, de mégis mennyi mindent érzékelünk, vagy mennyi minden hatással van a mi életünkre akkor is, hogyha direkt módon ez nincs jelen.
Beszélgetésünk vége felé közeledve, miért érdemes ezzel a témával foglalkoznunk, hiszen mindannyiunkat érdekel, hogy miből jövünk, mibe tartunk, de a jelenünkben hogyan tudunk jól lenni. Ez igazándiból minden korszakunkban egy érdekes téma lehet, érdemes lehet ezzel foglalkozni, és alapvetően természetesen itt kinyithattunk volna hatalmas ajtókat olyan szempontból, hogy keresztény bergeken belül mik azok a témák, amikkel foglalkozhatunk, és mik azok, amik már abszolút nem a keresztény talajon mozognak, hanem egy spirituális, belemagyarázós valamibe mennek. Tehát itt ezeket az ajtókat azért a mai adásunkban nem nyitottuk ki. Viszont amikor szakmailag, pszichológusi szemmel, pszichológiai szemmel vizsgálunk meg egy-egy folyamatot, akár itt a gyermekhalandóságról is szó volt, akár a háborús átélt borzalmakról és azok továbbadásáról, ezek azért nyilvánvalóan más terepek. Miért fontos könyv ez még mind a mai napig, hiszen ugye 2018-ban jelent meg?
A kérdésre kapcsán eszembe jutott, hogy amikor én elkezdtem dolgozni a levéltárban, hogy akkor döbbentem rá arra, hogy meg főleg akkoriban vált nagyon népszerűvé a családfakutatás, annak köszönhetően, hogy egyre több lehetőség volt arra, hogy akár otthonról szó szerint ágyban fekve is tudjon az ember foglalkozni ilyenekkel. És akkor mondtam egy kollégának, aki egy másik megyének a megyei levéltárában dolgozott akkor, most már nyugdíjas, hogy mennyire népszerű az a családfakutatás. És egy nagyon találó választ adott erre, hogy mivel is kezdődik az új szövetség. És akkor így elgondolkodtam rajta, hogy igen, a családfával. Hogy már az ókori zsidóságban is milyen fontos szerepe volt annak, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, és ugye a nemzetségek is nagyon fontosak voltak, a különféle generációk is, de akár a generációk közötti traumák is, hisz már az Ószövetségben is megjelentek, elég akár arra gondolni, hogy a kivonulásnak milyen ünnepkört hoztak létre, és milyen kulturális vallási hagyományai vannak ennek mind a mai napig, hogy ez hosszú időn keresztül generációkon átöröklődött, és mind a mai napig, mind a zsidók, mind mi a keresztények minden húsvétkor megemlékezünk akár a kivonulásról is, illetve más egyéb zsidó kulturális hagyományok kapcsán is, 2500-3000 éves történetekre, így nem meglepő, hogy a mai embert is ez ugye nagyon érdekli. Ma ugye lehetőségeink még szélesebb körben adottak arra, hogy foglalkozzunk ezzel, és ugye annak köszönhetően, hogy sokkal inkább mindenki számára elérhető, hogy kicsit foglalkozzon azzal, kik vagyunk, honnan jöttünk, így azt gondolom, hogy emiatt is nagyon népszerű ez a könyv, és én nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy valaki egy kutatás kapcsán így elkezdett foglalkozni a saját családjával, a saját családjának a történetével, és akkor találkozott ezzel a könyvvel is, és a meglévő adatok és a meglévő információkat segít feldolgozni is, illetve megtölteni tartalommal, és én azt gondolom, meg ahogy így látom is, ez a könyv a családfa kutatóknak, hobbi családfa kutatóknak is nagyon népszerű, de ott van a másik oldal is, hogy sokan vannak, akik ezt a könyvet elolvasták, és akkor elkezdtek foglalkozni a családfájukkal, mert azért mindenki számára fontos az, hogy ki vagyok, honnan jöttem, kik a felmenőim.
Én kicsit ilyen tyúk vagy tojás.
Igen.
Ahogy most ezt mondod. Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és hogy megint egy nagyon szuper könyvet ajánlottál, ami én azt gondolom, hogy nagyon sokaknak hozzáférhető, akár könyvtári kikölcsönzéssel is, akár pedig a népszerű könyvesboltokban is. Kedves hallgatóink, mai adásunkban Orvos Tóth Noémi, Örökölt sors című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Most elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című mesének 9. részét, melyet Gubács Gabi olvas fel nektek.
3 nap múlva iszonyú zsivaj verte fel húsvéti nyúlék házatáját. A falak remegtek, az ablaküvegek csörömpöltek. Itt ölik egymást, mondták borzongva a járókelők. A szomszédok azonban tudták, hogy csak húsvéti nyúlné mosdatja a gyerekeit, akik alaposan összemaszatolták magukat a tojásfestéssel. Nagyon szépek lettek a tojások, fiam, mondta húsvéti nyúlné Mázolkának. Csak azt nem értem, hogy tudtátok ennyire összekenni magatokat a festékkel. Ez a zöld cím például nem akar lejönni a könyöködről, pedig mióta súrolom.
Mami, csupaláb nem mosta meg a térdét! Árulkodott Falánka, csupaláb gyorsan térdére terítette az előkészített törölközőt.
6, 7, 8 számolt húsvéti nyúlné, tehát 2 még hátra van.
Kit nem mosdattam még?
Rág-rág kajánul jelentette.
Fánit és Ugorkát? Hol van szörfülű?
Kiáltotta Falánka.
Nála maradt a körömrás polyom.
Kint van a konyhán,
felelték a többiek.
Vasalják a fülét, mert éjjel nagyon összegyűrte.
Panaszos hang csendült fel.
Így tettem a tiszta zoknimat a székre, és valaki fölhúzta.
Az semmi, igazolta csupaláb. Nekem kicsenték a cipőmből a fűzőt. Egy nagy csomó van rajta, nem te?
Érdeklődött botfülű.
Fáni kötötte fel olyannal a haját.
Úgy, Fáni, ide a cipőfűzőmmel.
Nem vehetem ki a hajamból,
védekezett Fáni, mert akkor újra kellene fésülködnöm.
Hát fésülködj,
Fáni elszörnyet.
Hogy képzeled? 2-szer egy nap?
Különben is sietnem kell, hogy otthon legyek, mire Hercsula macska hazaér.
Majd mi haza kísérünk,
ajánlott a szörfülű. Fáni elbúcsúzott húsvéti nyúlnétól, aki köténye csücskével törölgette a szemét.
Sajnálom, hogy már elmégy tőlünk, Fánika, mondta elérzékenyülve. Olyan kedves, szelíd, szófogadó kis boszorka vagy.
Ha én vendégeskednék valahol 3 napig, én is kibírnám, hogy jól viseljem magamat,
jegyezte meg Tappancs.
Szeretném tudni, vajon Fáni otthon is olyan hosszan mossa-e a kezét ebéd előtt?
Fáni ezt a kérdést jobbnak látta a füle mellett elengedni. Elindult hát hazafelé a 9 nyúl gyerek kíséretében. Húsvéti nyúlné utánuk kiáltott.
Ha valakivel találkoztok, köszönjetek szépen!
Illedelmesen kettessével baktattak az erdei ösvényen. Fáni ment legelől, és olyan izgatott volt, hogy nem is hallotta, amit a többiek beszéltek körülötte.
Félek, nagyon félek, gondolta magában. Hát, ha mégsem takarított a seprű, és akkor hercsula macska világgá kerget engem. Igaz, elmehetnék mondjuk húsvéti nyúlékhoz, de ha sokáig élnék náluk, előbb-utóbb észrevennék, hogy én se vagyok annyira rendes.
Sőt,
a hercsula házhoz érkezve csupa láb így szólt.
Mi is bemegyünk egy percre megmelegedni, persze nem maradunk sokáig.
Fáni reszkető kézzel illesztette a kulcsot az zárba, és lassan kinyitotta az ajtót.
Lábakat letörölni,
rendelkezett, és szívére szorított kézzel belépett a konyhába. A piros kőpadló tiszta volt, mint egy porcelántányér. A tűzhelyen barátságosan pattogott a tűz. A fali szekrény polcain katonás rendben sorakoztak a csészék, kancsók, fazekak. Az asztalra honnét-honnét nem, frissen vasalt terítő került. Sehol egy pókháló, sehol egy mágszemnyi piszok. Minden ragyogott a tisztaságtól. Csak a sarokban a seprű volt lucskos és szúrtos. Határtalan örömében Fáni észre sem vette, hogy a nyúlgyerekek gondosan átlépték a lábtörlőt. Sorban álltak a tűzhely előtt, és azon versenyeztek, kinek a cipője körül keletkezik nagyobb tócsa a leolvadt hóból. Fáni kíváncsian szaladt a szobájába. A padló fény lett, akár a tükör. A falra festett virágok üdén virítottak, mintha most kötötték volna őket csokorba. Frissen vasalt függöny a kristálytiszta ablakon. Tiszta, keményített terítő az asztalkán. A kemence tetejéről is eltűnt az a sok limlom, csupán a bűvös füzet maradt ott a ceruzával.
Ma Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című mese 9. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, folytatja a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Sirák fia könyvében olvassuk a 10. fejezetben, a gőg kezdete az, hogy az ember elfordul az Úrtól. Minden bűn kezdete a gőg. Ez a szakasz nagy hatással volt Szent Ágoston és más egyházatják tanítására. Sirák fia könyve 3. fejezet, 18. vers. Minél nagyobb vagy, annál inkább alázd meg magad, és kegyelmet találsz az Úrnál. Tehát nem arról van szó, hogy le kell értékelnünk mindenképpen magunkat, hanem a helyes helyünket, az igaz helyünket felismerni az Isten előtt. Ki az Isten, és ki vagyok én? Szent Ferencnek a híres imája, amikor csak azt mondogatta, így imádkozott, hogy ki vagyok én, Uram, és ki vagy Te? Ki vagyok én, Uram, és ki vagy Te? És az ilyen alázatos imára megkapjuk a választ. Megkapjuk az alázatot, és szép lassan megtaláljuk a helyünket, az igaz helyünket Isten színe előtt. Példabeszédek könyve, 12. fejezet, 2. vers, ahol gőg van, ott gyalázat is lesz, a szerényeknél pedig bölcsesség található. Tehát a bölcsesség és az alázat összetartoznak. Most nézzük az új szövetséget. Jakab leveléből a 4. fejezet, 6. versében olvashatjuk, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak azonban kegyelmet ad. Ez talán a gőgről szóló egyik legfontosabb új szövetségi kijelentés. Péter első leveléből olvasom, 5. fejezet, 5. 6. vers. Öltsétek magatokra az alázatosságot egymás iránt, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak azonban kegyelmet ad. Alázátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt. Tudjuk, hogy Szent Péter is haladt és növekedett ezen az úton, az alázat útján, és az alázatot a keresztény közösség alapvető erényének nevezi. Lukács evangéliumából 14. fejezet 11. vers. Mert mindazt, aki felmagasztalja magát, megalázzák, aki pedig megalázza magát, felmagasztalják. Jézus aztán többször is megismétli ezt az alapvető gondolatot. Lukács evangéliumában a farizeus és a vámos példabeszédének tanúsága 18. fejezet 9. verstől a 14. versig. Ez utóbbi megigazulva ment haza, amaz nem, mert mindaz, aki felmagasztalja magát, megalázzák, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelében, 2. fejezet 3-tól 8-ig vers, semmit sem tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból, hanem alázatosan tartsátok egymást különbnek magatoknál. Talán mégis a legszebb összefoglalás a katolikus lelkiség számára magnifikált szavaiban található, amelyet a szűzanya mondott. Szétszórta a szívük szándékában kevélyeket, hatalmasokat letaszított trónjukról, az alázatosokat pedig felemelte. Bár az Isten a gőgöst megalázza, de ezt azért teszi, hogy éljen, hogy alázatossá váljon, és hogy ne rohanjon a kárhozat felé. A gőg elleni harcunkban hívjuk most segítségül az arci szent plébánost, Viennai Szent Jánost. Tőle idézem a következő sorokat. A gőg az az undorító bűn, ami az angyalokat a mennyországból kiűzte és a pokolba taszította. Ez a bűn a világ kezdete óta létezik. Figyeljétek meg, gyermekeim, hogy a gőg által többféleképpen vétkezünk. Lett valaki például dőfös az öltözködésben, a beszédjében, az ülésben, magában abban is, ahogyan jár. Akadnak emberek, akik az utcán páva módjára lépdelnek, szinte felszólítva a körülötte lévő világot. Nézzétek, milyen nagy vagyok, milyen peszkesen, szépen tudok masírozni. Megint mások szünet nélkül ismétlik, ha valami jó tettet hajtottak végre, ha azonban valami hibát követnek el, kétségbe esnek arra a gondolatra, milyen rossz véleménnyel lehetnek róluk most az emberek. Más emberek bosszankodnak azon, ha ismerőseik közül valaki szegényes társaságban pillantja meg őket. Ezek az emberek mindig a gazdagok társaságát keresik. Ha egyszer a világ nagyjai közül valaki fogadja őket, nem szűnnek meg dicsekedni ezzel, és felfúvalkodottá válnak. Megint mások a beszédükben dőfösek. Mindig alaposan megfontolják, hogy mit akarnak mondani. Gondosan keresik a szép szavakat, és ha valamit mégis rosszul fejeznek ki, mérgesek lesznek, mert attól félnek, hogy kinevetik őket. Ó gyermekeim, az alázatos lélek nem ilyen. Egy alázatos léleknek nem számít, hogy kinevetik, vagy nagyra becsülik, dicsérik, vagy korholják, figyelnek rá, vagy nem törődnek vele, mert mindez hidegen hagyja őt. Gyermekeim, ha tudni akarjátok, hogy valaki gőgöse vagy sem, figyeljétek a beszédjére. A gőgös ember mindig magához ragadja a szót. Folyton csak magáról akar beszélni, mindent mindig jobban tud, mint mások. Mindig ő az egyetlen, aki helyesen cselekszik. Egyfolytában kritizálja mások tetteit, miközben azt reméli, hogy a sajátját agyon dicsérheti. Gyermekeim, olyan emberek is akadnak, akik azért adnak sok alamizsnát, hogy a figyelmet felhívják magukra. Ez nem jó. Ezek az emberek nem fognak jutalmat kapni tetteikért. Ellenkezőleg alamizsnájuk bűnné válik. Az ember minden tettét gőggel, mintha az csak só lenne, fűszerezi meg. Szeretjük, ha jó tetteinket ismerté tehetjük. Boldoggá tesz bennünk, ha a mások figyelnek erényeinkre. És szomorúak leszünk, ha észreveszik hibáinkat. Sokaknál megfigyeltem ezt. Ha ezekre az emberekre valaki valamilyen megjegyzést tesz, ez az észrevétel kínozza és elégedetlenné teszi őket. A szentek nem voltak ilyenek. Nekik az fájt, ha valaki észrevette erényeiket, és akkor voltak elégedettek, ha az emberek a tökéletlenségüket látták. A dőfös ember azt gondolja, hogy minden, amit tesz, tökéletes. Mindenki fölött, kivel dolga akad, uralkodni akar. Azt akarja, hogy mindig neki legyen igaza. Úgy gondolja, hogy mindent jobban megért, mint a többiek. Ilyennek nem szabad lenni. Az alázatos és jól értesült ember megmondja a véleményét, ha azt megkérdezik tőle, egészen egyszerűen, és csak azután, hogy másokat szóhoz hagyott jutni. Akár igaza van, akár nem, nem beszél többet. Gonzága Szent Alajos például, még amikor iskolába járt, sem próbálta kimenteni magát, ha szemrehányást tettek neki. Megmondta a véleményét, de nem törődött azzal, mit gondolnak mások. Beismerte, ha tévedett, de ha mégis neki volt igaza, csak ennyit mondott. Különben gyakran nincsen igazam. Gyermekeim, a szentek annyira meghaltak a maguk és a világ számára, hogy nagyon keveset törődtek azzal, mások mit tartanak véleményükről. A világban azt tartják a szentekről. Ó, a szentek mind egyszerű jámbor emberek voltak. Igen, a szentek valóban sokszor együgyűek voltak az evilági dolgokban, de a természet feletti dolgokat tökéletesen megértették. Érzéketlenek voltak a világ dolgai iránt, ez természetes, hiszen annyira lényegtelennek tartották őket, hogy semmilyen figyelmet nem szenteltek nekik. Eddig az idézet. Valahol olvastam valamelyik újságban, hogy több pszichológust megkérdeztek a világon arról, hogy mi az a mondat, amit az emberek a legnehezebben mondanak ki, és ami az első helyet megszerezte a mondatok között, az valahogy így hangzott, amit legnehezebben mond ki az ember, az az, hogy neked volt igazad. Ez a gondolat most Gonzága Szent Alajosról jutott eszembe, aki röviden csak ennyit mondott, különben gyakran nincsen igazam. Vajon mi ki tudjuk ezt a nehéz mondatot mondani? Le tudunk-e mondani a saját vélt vagy valós igazunkról, ha nem lényegi dologról van szó, a másik igaza miatt, alázatosan. A gőgös mindennél jobban ragaszkodik ahhoz, hogy megőrizze az önkontrollját. Azon dolgozik, hogy elbarikádozza és elrejtse mindazt, amit gyengeségnek gondol, mivel mindent ural, és nem akarja, hogy bármi is uralja őt. A gőgös ember nem tudja elfogadni Isten uralmát szíve fölött. 10. Pius pápa kérte, hogy ne tapsolják meg többé a Szent Péter bazilikában mondván, ne tapsoljunk meg egy szolgát az Ura házában. Az alázat nem azt jelenti, hogy elrejtjük kapott talentumainkat. De hogyan maradjunk meg alázatosnak úgy, hogy közben elismerjük kapott adományainkat is? Úgy, hogy minden pillanatban visszavisszük ezeket a dicsőítés által a forráshoz. Hogy Mária nem esik a gőg csapdájába azáltal, hogy a világ megváltóját hordozhatja, az azért van, mert azt éli, amit énekel, a Magnifikátot. Tudatában van a benne jelenlévő ajándéknak. Boldognak hirdet engem minden nemzedék, és egészen beismeri, hogy Istentől kapta. Újjong lelkem megváltó Istenemben. Tanuljunk alázatot Máriától, akiben szikrája sem volt a gőgnek, és tudatosítsuk magunkban újra és újra, amit a Jakab levélben olvashatunk, első fejezet 17. versében, minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság atyától száll alá. Így van a talentumokkal is, a karizmákkal, az Istentől kapott adományokkal. Az alázatos nem a szerénykedő, aki még a legnyilvánvalóbb adottságait is letagadja, hanem az, aki sohasem tekinti magát adottságai forrásának. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevés. Olvashatjuk az első korintusi levél 13. fejezet 4. versében, a szeretet himnuszban. Nem azt mondja Szent Pál, hogy az ember nem dicsekedhet, hanem hogyha dicsekszik, az Úrban dicsekedjen. Ez is az első korintusi levélben van. Tehát, ha bókolnak nekünk, vagy dicsérnek minket, tudjuk elfogadni. Ezt tegyük az álszerénység ellen. De ne álljunk meg ezen, ne rágódjunk rajta nagy élvezettel, ezt pedig tegyük a gőg ellen. Szent Pió atyáról mondják, hogy nem tulajdonított nagyobb fontosságot a bókoknak, mint a kritikának. Amikor a gőgről beszélünk, akkor természetesen az alázatosságról is kell beszélnünk. És az alázatos ember az látja a kicsinségét is, azt, hogy porból lett és porrá lesz, és hogy Isten nélkül semmi és senki, de látja azt a mérhetetlen méltóságát is, amit az Isten képére és hasonlatosságára, teremtettségénél fogva birtokol. Ami a legnagyobb méltósága, hogy Isten szeretett gyermeke, és Istent atyának szólíthatja. Ebben a feszültségben élünk, a semmiségünk tudatában és a mérhetetlen méltóságunk tudatában, de az alázatos lélek mind a kettővel tisztában van, és mind a kettőt tudatosítja magában. Nagy Szent Leó pápa szívesen ismételgette, ismerd el, ó keresztény, a te méltóságodat.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a gőgösség bűnéről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Gronda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Minden nehéz történet majd véget ér, de ugye játszottunk mindkét kisgyermek úgy, mint rég. Ez a pillanat már többé sosem múlik el, de a hiányodban minden emlék átölel. Most már mind a ketten megtanultuk, a múltat le kell zárnunk, és a jelenben kell élnünk, hogy a messzeségbe szálljunk. Ugye vársz rám minden hajnalom, ha egy csillagzából közén kúl egy alkonyom, sose késő újra kezdeni, de ha nem volnál, én nem tudnálak felelni. Oh, 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 oh. Folyton keresem a helyemet a nagyvilágban, egész idő alatt mindent elhibáztam. Várnék rád, de nem vagy itt velem, velem. Megmutattad nekem az, hogy szép az élet, mind a ketten legyőztük a sötétséget. Úgy érzem, hogy van meg küzdenünk, a szemeidben világít az éjszaka, költözz be a szívembe és érj haza. Ugye várj,